Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Holnapi napon ünnepeljük Szent Mártát, akiről Lukács és János evangélista megemlékezik. Túl sokat az életéről nem tudunk, csak ez a három esemény alkalom, amikor a Szentírásban szerepel, és mind a hárommal valami fontos dolog történik. A legkevésbé és talán legkevésbé Mártára vonatkozó alkalom, amikor Jézus hat nappal húsvét előtt Betániába megy, ahol Lázár lakik, és ott vacsorát rendeznek a tiszteletére, és három testvér is hivatalos rá, Márta felszolgál, Mária ott ül a Lázár a vendégek között van, Mária pedig egy font valódi nárdusz olajból készült olajjal megkeni Jézus lábát és megtörli a hajával. Márta itt felszolgál és a jelenlétében jelen van, de ehhez kapcsolódik az a első alkalom, amikor találkozunk Mártával és Máriával, amikor Jézus betér egy faluba és egy Márta nevű asszony befogadja a házába. Volt egy húga Mária, ez odaült az Úr lábához és hallgatta szavait, Márta pedig sűrög forog a sok házi dologban. És aztán megáll, és méltatlankodik, hogy nem törődöl vele, hogy húgom nézi, hogy egyedül szolgáljak, szólj neki, hogy segítsen. Az Úr így válaszol, Márta, Márta, sok mindenre van gondod, sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges, Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Márta a szolgáló szeretetnek a példáját mutatja meg itt nekünk, Mária pedig a csöndes odafigyelést, a csöndes odahallgatást. És nem szabad a kettőt egymással szembe állítanunk, mindannyiunkban jelen van a Márta is, meg a Mária is, hiszen szeretnénk szolgálatára lenni a másik embernek, és ugyanakkor szeretnénk egy kicsit odafigyelni a másik emberre, és a helyes arányt kell újra és újra megtalálni, ami nem biztos, hogy úgy működik, hogy egyszer megtaláltam, és akkor az úgy is marad. Vannak olyan élethelyzetek, amikor a szolgálatra kell odafigyelnem, és vannak olyan élethelyzetek, amikor oda kell figyelnem a másik, a mellettem lévő emberre, vagy oda kell figyelnem az Istenre. Életállapotunkból is fakadhat ez a különbség. A javakorban lévő ember végzi a munkáját, és több ideje jut a szolgálatra, meg ereje, energiája, az idősödő, az idős ember pedig, akinek a fizikai munka már sokszor nehezére esik, vagy egyre kevesebbet tud megtenni, ők pedig Máriaként ott ülnek Jézus lábánál, imádságukkal lehetnek szolgálatára a körülötte élő embereknek. Márta és Mária együtt vannak bennünk. Megtalálni azokat a helyzeteket, amikor feladatunk van, amikor tenni kell, amikor dolgoznunk kell, és megtalálni azokat a helyzeteket, amikor csöndben oda kell ülnünk Jézus lábaihoz, amikor csöndben oda kell ülnünk a másik ember mellé, a szükséget szenvedő mellé. Nem feltétlenül fizikailag kell neki segíteni, hanem sokszor inkább meghallgatni a másikat, a mellettünk lévőt. Nem feltétlenül jó tanácsokat osztogatni, hanem végighallgatni a másik embert, a házastársamat, a barátomat, a szomszédomat, a mellettem élőt. Volt ilyen alkalmam már, csöngettek a plébániára, és egy elég zokogó, rosszul kinéző asszony állt az ajtóba, és elkezdte mondani a bánatát, nem is annak akart bejönni, és ott váltam vele szembe, hogy most akkor mi fog ebből kisülni, mit szeretne egyáltalán, és akkor egy idő után elment, nem is kért semmit. Arra volt szüksége, hogy elmondhassa a bánatát. Vagy volt egy másik eset, hogy valaki jött hozzám beszélgetni, szeretett volna, leültünk, elkezdtünk beszélgetni, elmondta a helyzetét, a bánatát, hogy az egyszem gyermekük az meghalt pár évvel korábban, és még a temetés sincs elrendezve, meg az egésznek a bánatát, helyzetét, és hát próbáltam neki aztán egy idő után valamit mondani, hogy akkor most merre induljunk tovább, hogyan tudunk tovább lépni. aztán végül sor került ennek a fiúnak a temetésére, aztán utána már nem jött hozzám ez az illető, nem tudom, mi lett a sorsa. Egy helyzet, egy pillanat, amikor próbáltam odafigyelni, meghallgatni, félretenni a helyzet megítélésével kapcsolatos alapgondolataimat, hogy hát persze ilyen helyzetben van, mert nem foglalkozott azzal, hogy a helyzet jobb legyen, mert fel lehet, el lehet mondani sokszor, hogy miben hibázott, miben követett el bűnt, mi az, amit ő nem jót tett. Nem biztos, hogy mindig ezt kell azonnal a fejéhez vágni, meghallgatni a másikat. A szolgáló szeretet és a másikra való odafigyelés. Márta és Mária ezt a kettőt mutatja be számunkra, ebben a kettőben ad példát nekünk, és önmagunkban kell megtalálni az adott helyzetben a megfelelő arányokat, ami odafigyelést, érzékenységet kíván, és persze mindenre abból kapunk érzéket, ha odafigyelünk az Istenre, ha az Istenre tudunk időt szánni, ha a csöndben napról napra egy picit oda tudunk ülni Isten elé. Most egy kis zenét hallgathatunk.
Álltok szótlanul, a dárd a földre hull, itt más erők az Úr, itt más erők az Úr. Az éjfat hosszú volt, de eltűnt már a hold, a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt. Föltámadt, halleluja, föltámadt, halleluja. Föltámadt, halleluja, föltámadt, halleluja. Elég volt már,
Márta története, Márta életének a leglényegesebb pontja, amerre az ének is Jenőék éneke is utalt, az a találkozása Jézussal, amikor Lázár feltámasztása előtt megy ki Jézushoz és beszél vele. Ismerjük a történetet, azt gondolom, mindannyian megüzenik a testvérek Jézusnak, hogy akit szeretsz, beteg, és amikor Jézus odaér Betániába, Lázárék falujába, akkor Lázár már 4 napja sírban fekszik. Márta azonnal eléje megy, Mária otthon marad. Uram, szólt Márta Jézushoz, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Jézus megnyugtatta, testvéred fel fog támadni. Tudom, hogy feltámad, mondja Márta, a feltámadáskor az utolsó napon, mire azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog. Hitünk alapjához érkezünk, amikor Márta hitvallását hallgatjuk, amikor a feltámadásról szól Jézus. Erről a feltámadásról jó újra és újra elgondolkodni. Megpróbálkozhatunk azzal a lehetőséggel, hogy a Facebookon föltettem egy kérdést ezzel kapcsolatban. Nyilván ezt aki látja, az láthatja, de valaki megosztja, vagy mások is láthatják, illetve itt lehet ezzel kapcsolatban néhány dolgot elmondani, amit én látok, és akkor esetleg azt, ha olyan, akkor el is lehet mondani. Hitünk alap tétele és Karl Ranernek Hitünk alapjai című művében is beszél a feltámadásról, hogy ez mennyire szükségszerű volt. Jézus osztatlan egyszeri életének maradandó megmentett véglegessége, amelyre Jézus éppen az önként vállalt halál engedelmességével tett szert. A konkrét emberi egzisztencia végérvényes megmentését jelenti Isten által és Isten előtt, emberi történelem maradandó, reális érvényét, hogy nem megy folytonosan az egyik ürességből a másikba, és nem semmisül meg. A feltámadás, amelyről Jézus beszél, hogy az Isten kegyelmének győzelme a világban, és el sem gondolható a belévetett hit, ténylegesen valóra váltott hit nélkül, és újra kifejeződik az evangéliumban, a Szentírásban is, ugye Pál apostolnál, hogy ha Krisztus nem támad föl a halálból, hiába való a mi hitünk. Újra és újra látjuk a Szentírás alapján, hogy ez a hitünknek az alaptétele, az alapja, ezen alapszik a katolikus, a keresztény hitünk. Ha egy picit gondolkozunk ezen, ugye Ráner írja ezt, hogy ilyeneket ír, gondolkozik el, hogy el lehet azt gondolni, hogy az ember ugye a szeretetével, a hűségével, a fájdalmával, a felelősségével, a szabadságával együtt van jelen az ember, nem csupán egy biológiai rendszer, és milyen jogot állítják, hogy mindennek vége, miért kellene így lennie, semmit, azért, mert semmit sem észlelünk belőle, nem valami meggyőző érv. Ebből voltak éppen annyi következik, hogy számomra, a hátmara maradott számára nem létezik már a halott. De vajon emiatt már önmaga számára sem létezik? Okvetlenül léteznie kell az én számomra? Nem képzelhető el vajon, hogy a halottnak esetleg meg lehetett volna a jó oka úgy megváltozni, hogy újonnan létrejött alakjában ne vegyen részt a mi életünkben? Ha megnézzük életünket, látjuk, eleve nem olyan ez az élet, hogy az ember szívesen maradna benne örökre. Az élet magától törekszik jelenlegi létezési módja lezárására. Az idő őrültségé válik, ha nem teljesedik be. Az örökös folytatás lehetősége az üresség és az értelmetlenség pokla lenne. Egyetlen pillanatnak sem lenne súlya, mert mindent elhalaszthatnánk és elnapolhatnánk az üres jövőbe, amely sosem maradna el. Semmit el sem szalasztanák, és emiatt abszolút súlytalanság ürességébe fullna minden. Mi sem természetesebb, tehát, mint hogy valaki elmegy. De nem lehetséges-e, hogy amikor valaki meghal, akkor az igazi élete megváltozott alakban, a fizikai téridő fölé emelve megmarad, mivel már eleve több volt a fizikai és biokémiai elemi részecskéinek puszta játékánál, mivel szeretet, hűség, éppen a közönségesség és köznapiság volt, ami a térben és időben születik ugyan, de abban nem teljesedhet be. Tehát arra utal ezekkel Karl Rahner, hogy az ember léte, az ember élete túlmutat a halálon. Persze egy ilyen komoly, mély teológiai művet nehéz kézbe vennünk, de Benedek pápának a Názareti Jézus című háromkötetes művében szintén van szó a feltámadásról, Jézus feltámadásáról, ami azért egy kicsit könnyebb műfajú, mint a mély teológia, de ugyanakkor megvan a mélysége. A keresztény hit azon tanúságtétel igazságán áll vagy bukik, hogy Krisztus föltámadta halálból. Ha ezt elveszük belőle, összeállíthatunk egyfajta világos, vallásos világnézetet, de akkor megmarad tisztán emberiben, többé nem mérce, a mérce akkor csupán saját belátásunk, amelyel örökségéből kiválaszthatjuk azt, amit úgy látunk, hogy valóban segíteni fog. A végső teszt tekintély pedig a saját belátásunk, és így magunkra maradunk. Csak ha Jézus föltámadt, akkor történt valami igazán új, ami megváltoztatja a világot és az ember helyzetét. Akkor ő lesz a mérce, és ráhagyatkozhatunk, hiszen akkor Isten valóban megmutatta önmagát. Hogy Jézus csak volt vagy van is, ez a feltámadástól függ. Számunkra teljesen új valósággal szembesülünk, amely szétveszítette a tapasztalatunk horizontját. Aki úgy közelít a feltámadásról szóló beszámolókhoz, hogy tudni véli, mi a feltámadás a halottak közül, az csak félreértheti a beszámolókat. Ha Jézus feltámadása csupán egy holttest életre kelésének csodáját jelenteni, végső soron semmi közünk nem volna hozzá. Nem volna fontosabb, mint amennyire a klinikai halottak újraélesztése az orvosok hozzáértése révén fontos. Az új szövetség beszámolók nem hagynak kétséget afelől, hogy az emberfia feltámadása révén valami egészen más történt. Jézus föltámadása egy teljesen másféle életre való áttörést jelentett, olyan életre, amely nincs többé alávetve a születés és halál körforgásának. Ez az élet az emberi lét új dimenzióját nyitotta meg. Jézus feltámadásával az ember lét új lehetősége jött el, amely mindenkit érint, illetve jövő, újfajta jövő nyílt meg az ember számára. Pál apostol joggal kapcsolja össze a szétválaszthatatlan a keresztények feltámadását és Jézus föltámadását. Ha ugyanis a halottak nem támad föl, akkor Krisztus sem támad föl. De ha Krisztus föltámadta halálból, mint a halottak elsőszülöttje, és ez a lényege a hitünknek, Krisztus feltámadása vagy egyetemes esemény, vagy olyan, mintha meg se történt volna, mondja ezzel Pál. És amennyiben egyetemes eseményként, mint az emberi egzisztencia új dimenziójának nyitányaként értjük meg, akkor kezdjük egyáltalán helyesen érteni az új szövetség feltámadásról tett tanúbizonyságát. Tehát nagyon fontos számunkra, hogy a hitünknek ezt az alapját egyre jobban megértsük, egyre jobban vallani tudjuk, egyre jobban a hitünknek az alapjaként lássuk meg, tapasztaljuk meg azt, hogy Jézus valóban föltámadta halálból. Az evangéliumi föltámadás beszámolók Lázár, a Naémi ifjú vagy Jairus lánya e világra szóló feltámadásról szólnak. Jézus hatalmát mutatják meg, de a legnagyobb csoda, Jézus legnagyobb tette, az Atya legnagyobb tette, Jézus föltámadása, amely már nem erre az életre szól, hanem az örök élet világára, az örök élet világába vezet el bennünket a feltámadásba vetett hitünk. Az ember földi élete sosem teljesedik be egészen. Az ember földi életében bármennyire is szeretnénk elérni a teljességet, ez a teljesség elérése, ez nem valósul meg. Mindig megtapasztaljuk az ember életnek az esetlegességét, az ember élet esendőségét. De éppen az a vágy, ami bennünk van, hogy szeretnénk örökké élni, ez az, ami túlmutat a halálon. A bennünk lévő vágyak, ha egészen reálisan szembenézünk önmagunkkal, és egészen próbálunk fölfedezni önmagunkban lévő dolgokat, akkor látjuk, fölfedezzük, hogy az életünk valamiképpen túlmutat a földi életen. Túlmutat ezen a földi életen. Ebben sejtjük meg a feltámadás valóságát, a feltámadás igazságát. Van még egy bő 10 percünk arra, hogy beszélgessünk erről a témáról, a feltámadás témájáról. Hogyan tapasztaljuk meg, hogyan sejtjük meg a feltámadásnak a valóságát, a feltámadásnak a létét, hogyan állunk ezzel a hitünkkel. Nyilván vannak az emberben kétségek, vannak nehézségek, vannak helyzetek, amikor nehéz megvallani a feltámadásba vetett hitünket, de Jézusba kapaszkodva ezt újra és újra megtehetjük. A hozzászólásokra telefonon van lehetőség a 374-0904-es telefonszámon, de a Facebookon is lehet ezekről a dolgokról egy kicsit szólni. Ilyen hozzáfűzés már érkezett is ez a bejegyzéshez, ezen múlik minden, itt ér össze az ég és a föld fizikai és metafizikai értelemben is. Beszélgethetünk egy kicsit arról is, hogy hogyan tudunk erről szólni a mellettünk élő embernek, hogyan tudunk tanúságot tenni a feltámadás hitéről, a feltámadás öröméről. Van egy telefonálunk a vonalban, tessék, Mári Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szent Mária és Magdolna névnapján egy különleges civil kis történet jutott eszembe. Nem tudom, kellőképpen idevaló-e
elmondanám-e. Tessék mondani.
Legidősebb bátyám Sándor papnak készült, és betegeskedése folytán rossz emésztése volt, kereste a gyógyulást, és Kanadába is elment, 56 közben jöttével, abban reménybe, hogy talán ott folytathatja, és felszentelheti magát. Na, egyszer hazajött látogatóba onnan, nekem pedig apám után volt egy kis kertem, amiben sajnos szőlő is volt, hogy miért sajnos, azt most nem mondanám, csak a lényegét a mondani valómnak. Katona, illetve Katalin nap közbejöttével készült kerepesen a ma is élő 89. évét élő Katalin nővéremnek a névnapjára. De ők éppen piacoltak, el voltak foglalva. És hát többször megkísérelte, hogy nem találta otthon őket. Mondtam, hogy Sándor, szereted a borsóleves, ugye te is, bátyám? Hát persze. Mondom, ha segítesz nekem pucolni, akkor gyorsabban ehetsz abból a borsólevesből, amit itt főzök neked. Na, neki is láttunk, mentegetőzött, hogy hát az poros, meg nem tudja jól fejteni, de azért néhány hüvelyt kifejtett ő is, és bizony az első finom kis borsólevest a Katalin nap névnapja ellenére nálam ette. Jó ízűen, és hálát adtunk Istennek. Na, ez csak egy kis történet arra, hogy módjával kell mindent csinálni, Isten törvényeit betartva, és a vallásgyakorlás, ami Ádám Éva vétke után nekünk jutott, a földi élet, a sanyarkodás, a munka, ez is beletartozik. És köszönöm. A munka is imádság. Köszönöm. Dicsértessék.
Jézus Krisztus. A feltámadás hitéről gondolkozhatunk közösen itt a Mária Rádió hullámhosszán. A feltámadás hitéről beszélgethetünk itt a Mária Rádió adásával kapcsolatban. A feltámadás hite tehát alapvető hite a mi életünknek, a mi keresztény életünknek. Ezt szeretnénk megerősíteni, ebben szeretnénk megerősödni, ehhez kérjük Isten segítségét is. Amíg érkezik újabb telefonáló, most egy pici zenét hallgathatunk még.
Könnyű kedvesnek lenni, mikor az embert nem bántja semmi. Könnyű szeretni azokat, akikkel nem foglalkozunk sokat.
Hú, az a néhány ember, akiket győznem kell türelemmel. De azok a nehéz napok, amikor olyan ideges vagyok. Hú, az a néhány lélek, akikkel közös lakásban élek. Az iskola vagy a munkahely, naponta színig megtelünk hely. Isten szent lelke száj rám, nem csak a templomok árnyán, kereslek én, ne csak az ünnep újjáján, legyél enyém, hétköznapok szent lelke.
Ismét van egy telefonálunk, tessék, Mári Rádió. Halló, halló. Tessék, Mári Rádió. Úgy látszik, hogy a vonal, de talán megjött. Tessék, igen? Mári Rádió.
Dicsértessék a Jézus.
Mindörök jemmem.
Én szeretnék egy pár kérdést feltenni az Ákos atyának, nem tudom, hogy így
tessék mondani.
Lehet-e válaszolni ezekre a kérdésre. Több kérdés, egy ilyen összetett kérdéskör. Egy személyes, sajnos tragédia kapcsán kérdezem az atyától, és ezzel vívódom már mióta, mert nem tudok igazából erre választ adni. És nagyon nehéz földolgozni, hogy a halált végül is ki adja. Mert én több embert kérdeztem, hívőt is, meg, de igazából erre választ, meg szerzetest is. Ilyenkor csak az emberek dadognak, és nem tudnak válaszolni, hogy a mennyi atya adja halált, vagy egy szerzetes azt mondta nekem, aki itt a héten tartott elmélkedést a Mária Rádióban, hogy nincs ilyen, hogy eleve elrendeltetés. És hogy honnan tudja azt az ember, hogyha valaki meghal, hogy éppen akkor kellett volna meghalnia, és hogyha igen, ha mégis a Jóisten adja, akkor ő mindent megtehett, és hogyha erre senki nem számított, mert hirtelen következett végül is be a tragédia, akkor ő, és hallottam egy atyától olyat, hogy nem akart, hogy meghajjon, csak nem lépett közbe, hogy...
Hát igen, ez egy nagyon nehéz
nagyon
kérdés,
nehéz,
hogy ez
igen.
Most pontosan
igen,
hogy
igen.
Vagyunk.
Igen.
Igazából, tehát itt hogy az emberi létben eleve valamiképpen benne van ez a végesség, az esetlegesség. Tehát azt mondják teológusok, hogy valószínűleg, ha nincs Ádámnak a bűne, a földi élet akkor is valamiképpen befejeződött volna, csak nem lett volna fájdalmas, nem lett volna ilyen nehéz. Igazából az a nehézségünk sokszor a halállal, hogy ugye nincsen hírünk, információnk, hogy mi vár bennünket utána. Az a bizonytalanság benne, viszont valószínűleg az se lenne jó, ha tudnánk az időpontját előre, hogy, mert akkor megint csak nem lenne semmi felelősség, majd akkor az utolsó pillanatban majd akkor fölkészülök rá, ha biztosan tudom, hogy mikor lesz. Tehát ez a készenlét, a halál, ugye az ember élet véges, tehát nem most az, hogy az Isten adja, vagy hogy van ez pontosan, ugye az Isten akaratát ilyen szempontból, hát nem tudjuk pontosan, hogy ez most hogyan is működik. Ugye az Istennek a dicsőségét, az Istennek a titkát, azt emberi ésszel nem tudjuk fölfogni, mert sokkal nagyobb nálunk, és ezért nem nagyon értünk sok mindent ebből az egészből.
Igen.
Ugye itt az eleve elrendelésben, ugye a Szentírásban van ilyen rész, hogy az Isten eleve, akiket eleve kiválasztott, meg eleve arra rendelt, ugye a protestáns hagyomány fordult arra, hogy az Isten tudja, hogy ki fog üdvözülni a minden tudásából fakadóan, ezért aki nem üdvözül, annak nem is ad kegyelmet. Azt mondjuk mi katolikusok, hogy ez nem így van. Az Isten mindenkinek megadja az elegendő kegyelmet arra, hogy üdvözüljön, de ugyanakkor miután minden tudása van, ezért tudja, hogy ki nem fog üdvözülni, de a kegyelmet nekünk kell fölhasználni. Tehát ha az Isten nem adná meg a kegyelmet az üdvösségünkhöz, hanem eleve azt mondja, hogy te úgyis pokolba kerülsz, akkor hol van az én felelősségem? Tehát az embernek van felelőssége arra, hogy hogyan éli az életét, és azt szokták mondani, hogy aki ahogy él, úgy is hal meg. Tehát ha én Isten iránti bizalommal élem az életemet, akkor a halált is ilyen bizalommal tudom elfogadni. Persze nyilván nem olyan egyszerű ez is, amikor konkrétan szembesülök a halál tényével, akkor sokkal nehezebb, mint kívülállóként vagy messziről beszélni erről. Tehát nagyon bizonytalan terület, hogy hogyan is van ez pontosan. Itt lép sokszor be az a hitünk, hogy nem tudom, miért így történt, nem tudom, hogyan történt, de mégiscsak hiszem, Istenem, hogy te a legjobbat akarod nekem, meg a legjobbat akarod annak a másik embernek. És nagyon sokszor van az, hogy visszatekintve egy bizonyos idő után ismerjük föl azt, hogy mi is volt ebben az Isten akarata, miért pont így volt jó, ahogyan történtek az események, ezt sokszor később tudjuk fölfedezni,
hát
később tudjuk megérteni.
És hát a jót az ember nem látja benne, amikor valaki, olyan valaki közeli hozzátartozóját veszíti el, akivel születése óta együtt lakik, és utána teljesen egyedül marad, akkor miért adta ezt így? Tehát miért jó, hogy az események úgy alakultak, hogy bekövetkezett a tragédia, de hát az eseményeket is valaki irányítja. Lehet, hogy ő akarta így, de ha ő ezt jónak látta így, hogy ennek így kellett most megtörténni, most kellett, miért nem egy kicsit később, akkor valaki
hát
ennyire...
Ez az, amit nem tudunk, hogy miért most és miért nem egy kicsit később. Ez az, ami az emberi végességünkből fakadóan nem tudjuk, nem látjuk át ezeket a titkokat.
Ami közbelépett egy tüdőgyulladás, az hozta végül is a tragédiát, hogyha az nem lép közbe, akkor mert volt egy alapprobléma, akkor ez nem történik meg.
Na jó, de nagyon nehéz kérdés ez, hogy nagyon, itt hogy hát, van az emberi szervezeten belül, hogy vannak ezek a dolgok, és azért mindennel összefügg sokszor, és az a tüdőgyulladás akkor nyilván nem feltétlenül véletlenül lépett föl, hanem már ott volt valami probléma, ami miatt, tehát ezt nem tudjuk pontosan, ezt az orvosok se tudják pontosan, tehát itt az ember
nem,
megáll...
Nem, hát magába hordozájtok a baktériumot, vagy nem tudom, ezt mondták, igen.
Az ember itt megáll, és elhallgat. Nagyon sokszor azt tudjuk tenni, hogy az ember megáll és elhallgat, és az Istenre próbál odafigyelni, hogy Istenem, akkor te most mit akarsz ebben a helyzetben velem tenni? És hogyha én ebben a helyzetben, ha könnyek között is, de azt tudom mondani, hogy hiszem a föltámadást, hiszek az Istenben, még könnyek között is, akkor ez is például lehet egy tanúságtételem.
Hát sajnos, de az ember, jó Isten, sajnos az ember ezt szokta hibáztatni, hogy miért, hogy miért.
Igen, az a bajunk, hogy ez nagyon, igen, ez nagyon homály, és nagyon hosszú, meg messzire vezetne, és az a baj, hogy mindjárt vége az adásunknak, és még egy telefonálunk van, úgyhogy remélem azért egy picit tudtam segíteni, imádságban tegyük oda ezeket a dolgokat újra és újra Istenre. Köszönöm szépen, hogy fölvetett. Van még egy telefonunk a vonalban, másfél percünk van körülbelül. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ilona vagyok, és a halál utáni életről, a feltámadásról nekem az jutott az eszembe, hogy az Isten jeleket küld azoknak a lelkeknek, akik nyitottak ennek a befogadására. Onnan tudom, saját tapasztalatom alapján, egyik példát mondom csak el, mert van több is, hogy édesanyám 46 éves korában meghalt, és hát nagyon sokat imádkoztunk érte, és mindig gondolkoztunk, mert ugye hiányzott, gondolkoztunk, hogy vajon mi lehet vele, hívő ember volt, és mindnyájan azok vagyunk, és miután így rágtuk magunkat ezen, hogy tényleg megbocsátassanak bűnei, és hogy reméljük, hogy ő már örök boldogságban van. Tehát folyton imádkoztunk érte, és egy alkalommal, amikor megyek tehát azt álmodtam, hogy mentem ki a temetőbe, és a sírja fölött valami borzasztó nagy fényességet láttam, de olyan vakító fényt az égen. És az a fény egyre közelebb és lejjebb jött hozzám, és ahogy lejjebb jött, egyre jobban kibontakozott. És az az édesanyám volt, és nagyon-nagyon mosolygott, és széttárta a kezeit, és szinte ölelésre már majdnem odaért hozzám, de mielőtt odaért volna hozzám, azelőtt visszahúzódott, és visszament ebbe a fényességbe, a ködbe, és eltűnt.
Köszönöm. Tehát a Jóisten... Mellett ad, igen, bocsánat, hogy közbevágok, de lejár a műsoridőnk, és következő műsorát kell adni. Köszönjük, hogy ezt elmondta, hogy vannak ilyen jelek. Azt gondolom, hogy folytathatjuk a következő alkalommal ezt a témát, mert tényleg egy nagyon sokrétű téma, és lehet ezzel kapcsolatban akár kérdéseket föltenni, vagy elmondani tanúságtételeket, örömöket, az akosatya@mariaradio.hu e-mail címre, ha valaki ezt megírja, természetesen ékezetek nélkül, akkor a jövő órán ezekkel fogunk, jövő alkalommal, jövő pénteken tudunk ezekkel foglalkozni. Igen. Köszönjük, hogy itt volt velünk. Igen?
Köszönöm, és az érdekes még egy mondat, hogy utána úgy megnyugodtunk, hogy ő azért mosolygott, mert a Mennyországban van.
Igen, köszönjük.
Megnyugodott
szépen.
Az egész család.
Köszönjük szépen, igen. Köszönjük, és hát köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmét. Folytatjuk a jövő pénteken ezt a témát, akkor is legyenek velünk, akkor is gondolkozunk közösen erről a témáról. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak.
Hírpercek.
Rövid híreinket hallják, a mikrofonnál Szigler Lujzi.